Szemlélektársalgó. Értékekről bátran, őszintén. A Szemlélek magazin és a Spirit FM hit és közéleti beszélgetős műsora. A mikrofonnál Farbaki Tamás és Asztalos Katalin.
Káposztási Béla atya, Gyáli plébános, a liturgika doktora és tanára. Szupervízor, mentálhigiénés szakember. Bár ez már bőven elég lenne, még hozzátehetjük, hogy évekig rendszeresen járt harcművészeti edzésekre, ráadásul kettő különbözőre is, jiu-jitsu-ra és krav magára. Szerteágazó érdeklődésű, pezsgő, intellektusú lelkipásztor. Itt ül velünk Béla atya, Gyálon. Köszöntünk.
Köszöntöm én is a hallgatókat.
Ez itt a Szemlélektársalgó, én Asztalos Katalin vagyok, műsorvezető társam Farbaki Tamás.
Sziasztok!
Itt vagyunk a húsvéti időben. Mi számodra a húsvét legfontosabb üzenete, Béla atya?
Húsvét örömhíre valahol abban áll, hogy bármennyire is elveszettek vagyunk, és bármennyire is újra és újra kudarcoknál kötünk ki, vagy valamilyen módon nem tudunk megfelelni vagy magunknak, vagy mások elvárásainak, átéljük azt, hogy mennyire sok homály és sötétség van az életben kívül és a lelkünkön belül, de ezzel együtt Isten elfogad bennünket, és azáltal, hogy Krisztus meghalt a kereszten és magára vette a bűneinket, ezáltal a megváltás az nekünk is Istentől ajándékként megadatott. A ókorban volt egy mondás, ami azt fogalmazta meg, hogy így szólt a mondás, hogy caro salutis cardo, azaz a test a megváltásnak a sarokpontja. Egy olyan nagyon fontos mozzanat, hogy az istenség és az isteni világ, az isteni tökéletesség az nem csak egy véghetetlen távolságban van az embertől, hanem amikor Krisztus magára vette emberségünket, fölvette emberi testünket, belépett a világba, akkor Isten emberként, azaz egy testben élő Isten fiúként élt közöttünk, és a halál, ami mindannyiunk életének a végét is jelenti, őt is ugyanúgy testben érte és érintette, és ez a halál azzal, hogy a feltámadásával legyőzte, ez a halál többi nem jelent rabságot és nem jelent köteléket számunkra, mint ezt a megváltás előtt, mint ez a megváltás előtt volt. Ezért a test, az, hogy az anyagisága a létünknek, ami a lélek a szellem mellé társul, hogy ez a kettő, a testünk és a lelkünk, mi egy olyan létező vagyunk, aki testből és lélekből áll, hogy ez a testünk és lelkünk csak akkor tud megváltást nyerni, hogyha Krisztusban is az Isten felvette magára a testünket, és ezért a test egy nagyon fontos dolog a keresztény spiritualitásban.
Van is az a nagyon fontos teológiai másik ilyen axióma, hogy amit ugye Krisztus nem vett magára, azt ugye nem is tudta megváltani. És ugye te nagyon sokat foglalkoztál liturgikával, és az egyik írásodban írtad azt, ami tökre megfogott, hogy az eukarisztia, a kenyér és bor vétele valójában egy ilyen erős emlékeztető arra, hogy mindannyian másból élünk. Hogy ezt, ha tudsz erről még beszélni, ez nagyon izgalmas számomra ez a gondolat.
Igen. Valahogy az, hogy az emberek egymásra utaltak, valahogy ez is benne van, akár úgy, hogy az egyetlen kenyérben, ha részesedik az egyházközség minden tagja, vagy pontosan azáltal leszünk egyre inkább egyházzá, minél inkább magunkhoz veszük az eukarisztiát, ez az egymásra utaltság, ez itt is benne van, ott is benne van, hogy egy olyan kenyér lényegül át Krisztus testévé és Krisztus vérévé, egy olyan bor lényegül át, amit emberek készítettek, és úgy került az oltárra, hogy valamilyen módon ezt kiválasztottuk, és elkülönítettük a teremtés többi dolgai közül. Egy szóval, hogy úgy használjuk az eukarisztiának a különböző anyagait, úgy a legegyszerűbb anyagokat, a legközönségesebb, egyszerű anyagokat választotta az üdvözítő arra, hogy valami nagyon fontos dolgot üzenjen, és nagyon fontos dolgot adjon nekünk, hogy hogyan is válhatunk egyre inkább istenivé, megmutassa nekünk az utat, hogy hogyan lehetünk egyre inkább Istenhez hasonlók.
És ha már test, akkor mesélnél nekünk arról, hogy jött neked a harcművészet?
Ja, igen. Hát valójában az volt, hogy ugye két dolog az egyik, hogy azelőtt is mozogtam, illetve hogy azelőtt a mozgásom heti több alkalommal úszás volt, úszni jártam a közeli úszodába, és akkor azokban az években valahogy egy pap kollégámat láttam, aki Krav Magára járt. És ez a Krav Maga egy kicsit önvédelem, az, hogy mit kezdesz azzal, hogyha valamilyen támadásokkal megtámadnak, hogyan tudod ezt a támadást elhárítani, és utána elmenekülni. Tehát, hogy a lakosság számára a Krav Magának ez a hangsúlya nem alapvetően támadás, hanem hogy a támadás elhárítása, és az, hogy megmenekül, jól gyere ki egy olyan szituációban, amikor megtámadtak. Úgyhogy először így furcsán néztem a kollégámra, pap kollégámra, aztán utána, egy-két évvel utána egyszer csak én is egy Krav Maga edzésen találtam magam, és aztán elkezdtem járni, ez néhány évig megtörtént, és akkor ott következett egy új szerelem, mert akkor egyik, vagy néhány Krav Maga edzésen volt, hogy földharcot vívtunk, ez azt jelenti, hogy mi történik veled, hogyha lekerülsz a földre. És hogy hát azt nem akarom, azt senkinek nem ajánlom, hogy lekerüljön a földre, mert az egy eléggé nehéz állapot. Ha az ember nem képzett a földön, akkor ott csak tudom mondani, hogy tényleg bajba kerül az ember, és elkezdett foglalkoztatni, hogy is van ez, és hogy lehet megvédeni magunkat. Nyilván a Krav Magán tanultunk egy-két technikát, ami erre vonatkozott, és aztán egy kicsit ez jobban érdekelt engem, és egy barátom elvitt egy jiu-jitsu, brazil jiu-jitsu edzésre, és ott, na hát aztán ott pontosan ez van az edzésnek a központjában, hogy azok az emberek, hogyha lekerülsz a földre, hogy ott hogyan véd magad, hogy milyen mozgásokkal tudod elhárítani a halálos folytásokat és a halálos töréseket és azokat a nehézségeket, amiket ehhez az ember hozzájuthat, hogyha a földön elkapja valaki, illetve hogy hogyan tudod te ezt a helyzetet uralni, és adott esetben legyőzni azt, aki az ellenfeled.
És akkor elkezdted ezt a harcművészetet gyakorolni elég aktívan, hogyha jól tudom. Ez hogy hatott a mindennapjaidra, vagy a mentális állapotodra? Mire emlékszel?
Igazából, ha visszagondolok, hogy hogyan kapcsoltam össze tehát, hogy spirituálisan mi történt bennem, vagy hogyan gondolok vissza ezekre az évekre. Amire nagyon emlékszem, az a Krav Magának ez a preventív szemlélete, hogy megtanultam figyelni, és megfigyelni minden élethelyzetet, amiben ott vagyok, mégpedig abból a szempontból, hogy a lehetséges bajok, amik történhetnek, egy kicsit éberebb vagyok. Azelőtt egy kicsit slamposabb volt, hogy hogyan kezeltem a teret, hogyan kezeltem egy termet, hogy vannak a kijáratok, vagy ilyesmit korábban nem néztem meg. Most, amióta ez a sport megtanított arra, hogy csak egy fél pillantással, de ezeket a dolgokat is érdemes felmérni, már csak egyszerűen azért, hogyha véletlenül bármi történik, akkor ebből a szempontból hogyan érezhetem magam biztonságban, akkor is, hogyha nincs közvetlen veszély, de mégis azzal, hogy egy fél pillanatnyit arra fordítok, hogy gondosan erre is, vagy erre is gondolok, az egy csomó bajtól, vagy egy csomó kellemetlenségtől megkímél. Emlékszem rá, hogy mikor arról meséltek, hogy csináltak arról vizsgálatokat, bizonyos bűnözők milyen típusú emberekre vadásznak. Azaz, ki az, akiről sugárzik, hogy ki az, akinek a homlokán ott villog, hogy engem verjetek meg, engem üssetek, mert én vagyok a szerencsétlen, és hogy egész egyszerűen meg lehetett figyelni bizonyos dolgokat, ahogyan a testtartásával meg egyszerűen megüzenik az emberek, hogy kik azok, akik alkalmasak áldozatnak, és azok az emberek, akik ebből élnek, vagy gátlástalanul kihasználják ezeket a helyzeteket, azok az emberek ezeket észre is veszik, és bizony őket fogják megtámadni. És ennek az ellentéte is igaz, vannak olyanok, amiket a testtartásoddal, vagy a tudatosságoddal, vagy azzal, hogy mennyire vagy figyelmes, meg tudod üzenni a másiknak, hogy velem nem érdemes kikezdeni, mert legalábbis nehéz dolgod lesz.
Neked volt konkrét ilyen élményed, mielőtt elkezdted volna, vagy azóta, hogy megtámadtak?
Szerintem sosem gondolkodnak. A hittanosok megtámadnak a nyári táborban, ők viszont fel vannak erre bátorítva, és tehát ők legálisan megtámadnak, de azt hiszem, hogy az, amit mondtam az előbb, hogy lehet érezni, hogy kivel érdemes szórakozni, és kivel nem. Én azt hiszem, hogy abból fakadóan is, hogy egy kicsit az átlagnál, stabilabb és tömzsibb a testalkatom, emiatt valójában sosem voltam nagyon célpontja annak, hogy mondjam, bántani akartak volna, vagy kiközösíteni, vagy valahogy. Még iskolás koromban is arra emlékszem, hogy leginkább az osztályba inkább barátként, inkább a társaság középpontjaként, inkább központi szerepet töltöttem be, semmint hogy valahogy attól kellett volna félnem, hogy rosszul járok, vagy kiközösítenek.
Nekem az jut még eszembe így ezzel kapcsolatban kérdés, hogy azért ez egy küzdősport, amiben azért megjelenik, hogy talán így lehet fogalmazni, hogy kultúrált agresszió, vagy az agressziónak egyfajta ilyen intézményesített, de mégis megszerített változata, hogy ez mondjuk hogy hat vissza így, ha az ember így tényleg rendszeresen ilyen edzésekre jár, hogy mit tud erről indulatokról tanulni?
Ugye az önvédelem során minden önvédelmi technikánál alapvető, hogy akinek az indulatai nincsenek kontroll alatt, az rosszabb, valószínűleg rosszabbul jár, mint a másik. Tehát az első az, hogy fegyelmezni kell magad, hogy fegyelmezetten kell szembenézni egy olyan támadással, ami vagy indulatból fakadt, vagy akár tervezett. Tehát az önfegyelem az mindig része annak a képzésnek, amit az önvédelmi sportok jelentenek. Ehhez társul az, hogy valamilyen módon a testnek a fegyelmezése, vagy a testnek az edzése, a lehetőségeknek, a kapacitásoknak a növelése, vagy hogy többet tudjál, hogy legyen erőnléted, ezek mind hozzátartoznak a sporthoz általában is, és a küzdősportoknál ez ugyanígy van. Tehát való az önneveléssel, a rendnek a megtanulásával, a fegyelmezettséggel, a figyelemnek az élesítésével, ezek mind hozzásegítenek ahhoz, hogy meg tudjuk magunkat védeni, hogy ne legyenek kártékony vagy ártó indulataink, és hogy nyugodtan járhassunk embertársaink között is. És tehát az agresszió az valahogy addig szabályozatlan, vagy addig meghatározatlan, amíg erre nem kezd el odafigyelni az ember, és az edzések során ezt nem tudja elsajátítani, hogy hogyan lehet ezt szabályozni.
Hogy így a te életedben mi az, ami így változott? Szóval, hogy mondjuk előtte egy impulzívabb voltál, vagy rendetlenebb voltál, vagy mi az, amit így ténylegesen éreztél, hogy változtat a szemléletmódodon, vagy a működéseden?
Elsődlegesen, mivel azt hiszem, hogy az egyháziasság, vagy egyháziasnak lenni is önfegyelemmel jár. Valójában azt mondanám, hogy spirituális értelemben az önfegyelem gyakorlása, a testnek a fegyelmezése, a léleknek a fegyelmezése, egy rendezett élet sémának, vagy életmintának a követése, ezek mind-mind már előzetesen megvoltak. Azt hiszem, hogy ugyanez testileg kevésbé, tehát hogy nem vagyok egy sportos alkat, tehát nekem egy kicsit az inkább kihívást jelentett, hogy testileg is fel tudjak nőni ahhoz, hogy testileg is elmondhassam, vagy megtapasztalhassam azt, hogy attól, hogy edzett vagyok, vagy attól, hogy meg tudom védeni magam, ettől részben valamiféle tiszteletet kivívak az edzőtársak részről, más részről pedig, ahogy mondtam, hát lehet, hogy inkább mást érdemesebb megtámadni, mint engem.
Az utolsó gondolatodhoz kapcsolatban van egy ilyen bennem, hogy van egy ilyen talán hamis, vagy egy ilyen hamis jámborságnak lehetne hívni, vagy pipogyaságnak, ami azért így benne van sokszor szerintem a keresztény tudatban, hogy mintha félnénk az erőtől, meg félnénk a jó értelembe vett, talán ugye asszertivitásnak lehet ezt mondani, hogy te ezt hogy látod, mert ugye te akár harcművészetekben is, de amúgy is olyan embernek ismernek, aki nagyon tisztán meg egyértelműen tudsz kommunikálni így erő, tehát így erővel.
Talán először is, tehát hogy most az jut eszembe, hogy ha valami feladata van az ördögnek, aki erőt akar venni a hívőkön, a keresztényeken, akkor neki az a feladata, hogy összezavarja a keresztényeket, és azt, ami nem hangsúlyos, azt hangsúlyossá tegye, azt, ami meg fontos lenne, azt pedig rávegye őket, hogy hanyagolják el. Tehát attól lehetséges, hogy ezek a hangsúlytévesztések ott vannak, vagy bénán tesszük le a hangsúlyokat, hogy félreértünk dolgokat, hogy az ördög dolgozik, nincs ezzel semmi baj, ő is teszi a dolgát, de mi is tegyük a dolgunkat. Az a fontos, hogy ne hagyjuk magunkat. Tehát, hogy ha úgy tetszik, akkor az a spirituális küzdelem, ami egy keresztény ember életében az ördöggel való megküzdés, a kísértéseivel, a csábításaival való megküzdés, ugyanennek a spirituális küzdelemnek a leképeződése, akár fizikailag is, hogy egyszerűen ténylegesen harc a keresztény élet, egyfajta spirituális harc, és ehhez mindenképpen könnyebb az út, hogyha valamilyen módon testileg is fegyelmezettebb, vagy harcra kész az ember.
Ehhez kapcsolódnék én is, hogy valahogy azt tapasztalom, hogy keveset beszélünk a testről, vagy az egészségről, vagy a sportnak a fontosságáról ilyen egyházi közegben, és hogy ezt te hogy látod, hogy miért, vagy te is így tapasztalod-e, és ha igen, akkor miért kerül ez a háttérbe?
Én azt látom, hogy az egyházias közegekben azok a népszerű csapatsportok, amik általában az emberek között is nagy népszerűségnek örvendenek, azok megvannak az egyházi közösségekben, és mindig lehetett focizni, mindig lehetett módon ezeknek van hagyománya az egyházi közösségen belül. A test művelése az egy furcsa kérdés, vagy egy azzal már óvatosabban, hiszen ha csak arra visszagondolok, hogy a 20. század elején az is, hogy a testünket túlzottan ápoljuk, akkor már elkényeztetjük, akkor már ez egy kísértés alkalom, amivel az ördög megkísért bennünket, tehát hogy már még a testápolással is kapcsolatban is egy ilyen óvatosságra vagy okosságra hívott fel az egyház, és azt hiszem, hogy ugyanez a kategória. Én magam is azt hiszem, hogy kevéssé van benne az életprogramunkban, és keveset beszélünk egyházi témaként a testről és a testnek az ápolásáról. Valahogy ez háttérbe szorul, erősebb a lélekre való koncentráció, és sőt, kifejezetten van, hogy olyan típusú figyelem fordul a lélekre, ami elhanyagolja, egyáltalán nem is említi a test nevelésének a szükségességét. De ahogy mondom, az előző évszázadokban olyan nevelők, akik a fiatalok nevelésével foglalkoztak, azoknak mindegyiknek ott van a pedagógiájában az, hogy a gyerekek életének, vagy a fiatalok életének fontos része a mozgása, és hogy ezt is úgy csinálják, hogy legyen mozgás is, közben figyeljenek is egymásra, közben a szeretet intelligenciáját is fejlesszék, tehát, hogy ez a fajta a nevelésben, hogy teljes embereket neveljenek, miközben a testet is nevelik, miközben a testi ügyességet is fejlesztik, aközben az emberségüket is neveljék valahogy, ez minthogyha egységbe lett volna, de még egyszer mondom, valójában úgy minden területén az egyháziasságnak én is azt mondom, vagy azt érzem, hogy egészen kifejezetten nincs egyensúly a test és a lélek művelése szempontjából. De ha belegondolunk, akkor a liturgia az anélkül, hogy bárki ezt külön csinálta volna, vagy akarta volna, valójában az egy testben élő embernek az imádsága. Ott szó van terekről, a liturgia tereiről, amik valamilyen érzéseket keltenek, amikor az ember bemegy, a téralkotás, a különböző téralkotási minőségek, vagy a templomtereknek a stílusai, ezek másként hatnak az emberre, tehát a térnek az érzékelése, az időnek az érzékelése, vagy az időnek a megszentelése, az ünnepek és a hétköznapok váltakozása, ezek mind-mind olyan dimenziók, amik az ember testben való életének nagyon is fontos dimenzió, és nagyon is igazából, ha bele se gondolunk, akkor is meghatározók az életünk szempontjából.
Hamarosan folytatjuk.
Szemlélek társalgó. Értékekről bátran, őszintén. A Szemlélek magazin és a Spirit FM hit és közéleti beszélgetős műsora. A mikrofonnál Farbaki Tamás és Asztalos Katalin.
Picit azt érzem, hogy valahogy nehezen tudjuk összekapcsolni a testet és a lelket, és hogy közben pedig már annyi kutatás szól arról, hogy mennyire fontos ahhoz, hogy mentálisan is jól legyünk, a testnek a művelése, és visszatérve akár így a liturgiára, hogy ott nem csak lélekkel vagyunk jelen, hanem a testünkkel is jelen vagyunk, és vannak direkt olyan ritusok, vagy olyan gesztusok a Szentmisében is, ami a testet mozgatja, különböző helyzetekben jelenünk meg, és hogy ez miért fontos szerinted, vagy hogy miért épültek be ezek a ritusok, hogy testileg is kifejezzünk valamit.
Ahogy mondtam, a liturgiában az a testben élő, imádkozó ember fejezi ki önmagát, illetve fogadja be azt a kegyelmet, amit Isten ad neki. Ezért a liturgiában minden szól egy kicsit a testről is. Romano Guardini-nek ő külön reflektált arra, hogy egy-egy mozdulat, egy-egy gesztus, egy-egy szimbólum hogyan hat az emberre, illetve egy-egy mozdulat hogyan, ha én testben bizonyos dolgokat átélek, akkor az hogyan hat ki a pszichémre, és hogyan hat ki a lelkemre, hogy mit tesz velem, hogyha letérdelek, mit tesz velem, hogyha felállok, mit tesz velem, hogyha éneklek, hogy az milyen módon nyit meg, vagy éppen fejez ki fájdalmat, bűnbánatot, magamba szállást, ezek egész különböző viszonyulások az Istennel vagy embertársaimmal kapcsolatban, és ezekre hatással van, ahogy a testemben megnyilatkozom, illetve ezeket az érzéseket vagy viszonyulásokat létre tudom hozni, hogyha változtatok a testtartásomon. Tehát ennek a kettőnek az összefüggései, ezek nagyon világosak. Talán a liturgikus gyakorlatunkban kevéssé van erre reflexió, keveset tanulunk róla, vagy kevésbé észleljük ezeket, de én magam nagyon fontosnak tartom, általában is a liturgiában ezt tartom fontosnak, hogy amit úgy nevezünk, hogy a liturgia antropológiai alapjai, hogyan határozzák meg a liturgiát, mit tesz az emberrel, amikor liturgiát végez, és hogyan, ahogy mondtam, hogyan hat ez rá. Vegyünk egy példát, hogy a Szentmisében a legkülönbözőfélébb testtart, egyáltalán, hogy belépünk egy templomba, egy vizes edénybe, mártjuk a kezünket, és vízzel meghintjük magunkat, a keresztet rajzoljuk magunkra, hogy ez csak ez a mozzanat már egy másfajta térbe vezet be bennünket. A liturgikus tér, a templomnak a tere az egy kicsit elkülönített tér, nem olyan, mint a város zaja, vagy ahonnan jöttünk. Ott egy kicsit azt érezzük, hogy lehetőség van a magunkba szállásra, lehetőség van életünk átgondolására, lehetőség van arra, hogy, hogy találkozzunk azokkal, akik ugyanezzel a céllal jöttek ide, ugyanúgy Krisztust akarják keresni, megéljük a velük való egységet. Tehát, hogy most még el se kezdődött a Szentmise, de már egy csomó olyan dolog történt, ami antropológiailag is nézve mind az ember testére és mind a lelkére hat. És az egész szimbólumrendszer, amit a liturgia felépít, és tudatosan vagy öntudatlanul működtet, az rengeteg üzenetet hordoz, és hozzájárul ahhoz, amit úgy nevezünk, hogy az ember megszentelése, megszentelődünk azáltal, Isten kegyelme azáltal érkezik meg hozzánk, hogy ezek a jelrendszerek, a szimbólumrendszerek akár a szentségi, vagy a szentségi volta a liturgiának is, a szentségek maguk is látható jelek, amik láthatatlan kegyelmet közvetítenek, tehát ez egy nagyon komplex jelrendszer, ami mindenhogy hat az emberre.
Ezzel a hatással kapcsolatban szeretnélek kérdezni, ugye most nem vagyunk sokkal nagypéntek után, amikor is egyedül nagypénteken és papszenteléskor van az a nagyon különleges turikus, nem is tudom, mit, hogy lehetne nevezni, ugye amikor a pap, vagy papok ugye lefeküdnek a szentélyben, leborulnak, így, és így kezdődik ugye a nagypénteki szertartás, és hogy ez csak a papok csinálják, úgyhogy bevallom, kíváncsi vagyok, hogy ezt így milyen érzés neked, vagy ez milyen szokott lenni, azért ez nagyon különleges lehet.
Érdekes, hogy azt említetted, hogy említetted a papszentelést is, mert a papszentelésben az valahogy az, hogy teljesen leborulsz Isten előtt, az, hogy a teljesen odaadod magad neki egyik oldalról, ez is benne van a leborulás gesztusában, de benne van az a megrendülés is, amivel a nagypénteki liturgia indul, hogy mélyen megrendülve attól, hogy Krisztus a világ üdvözítője kereszthalált szenved, elpusztítják az emberek ezen a napon, és hogy erre emlékezünk, ez valahogy a legteljesebb módon fejeződik ki egy ilyen leborulásban. Ott van benne egyszer egy kicsit az Isten előtt leborulás, és ott van benne a megrendülés, amit az egész nagypénteki liturgia sugároz.
És ha visszatérve a szentségekre, amiről most az imént azokról is beszéltél, hogy mentálhigiénés szakemberként ugye sokat tanultál erről, és van gyakorlatod, hogy milyen, hogy éled meg ezt, vagy hogy zajlik nálad itt a plébánián ezekbe a szentségekbe a bevezetés, az egyik írásodban írtál erről is, hogy ez nem csak egy ilyen automatizmus, egy szentség, hanem hogy ebbe a szentség felvevője is valahogy ezt tényleg meg tudjon történni, amiről a szentség szól, hogy ez hogy lehet így mentálhigiénésként, mit tudsz, vagy teszel ebbe bele, vagy hogy látod, hogy ez így, hogy lehet ezt jól csinálni?
Azt hiszem, hogy a mentálhigiénés tudás és tapasztalat abban segített, hogy meghalljam az emberek hangját, hogy megszólítható legyek, hogy ők merjenek és tudjanak kérdezni különböző dolgokat. A mentálhigiénének a lényege, hogy az ember megközelíthető legyen. De a mentálhigiéni az a teológia határáig tart, és a teológia ott kezdődik, ahol a mentálhigiéni véget ér. És hogy a mentálhigiénis identitásban az emberekkel való bánásnak a művészete van ott, ehhez viszont hozzájárul az a tudás, amit a teológia tesz hozzá, amit ha úgy tetszik, a mentálhigiéni vagy a pszichológia kevésbé, vagy egyáltalán nem is lát, kevésbé vizsgál és egyáltalán nem is lát, hogy mit jelent az, hogy valahogy valami elromlott bennünk, mit jelent az, hogy szükségünk van a megváltásra, mit jelent az, hogy nehéz, kemény, fáradtságos munkával kell magunkat képessé tenni arra, hogy egyáltalán egy kicsit rendezett legyen az életünk, és hogy önfegyelem és Istenre figyelés kell ahhoz, hogy meg tudjuk hallani Istennek a hangját, hogy egyáltalán megtanuljunk vele élni, vagy megtanuljuk az ő jelenlétét, és nap mint nap oda tudjunk rá figyelni, és nap mint nap vegyünk rá időt, és fordítsunk rá időt arra, hogy ne csak beszéljünk Istenről, ne csak azt higgyük, hogy talán Isten van itt valahol, mert a vallás gyakorlásunk az biztos erről szól, hanem hogy valójában Isten és én között megszülessen az a kapcsolat, ami napi szinten vezet, amivel Isten kézen fogva tud vezetni, és napról napra vele tudom élni az életemet, előtte tudom letenni a bűneimet, előtte teszem fel a kérdéseket, amivel az emberekhez foglalkozom, és valahogy így épül össze a mentálhigiéni és a teológia.
Változott így a gyóntatási stílusod, miután elvégezted a mentált?
Az igazság az, hogy a mentál egy organikus fejlesztés volt abban az értelemben, hogy azzal, ahogy az önismeret növekedett bennünk, azok az élmények, amiket átéltünk, azzal ez egy kontinuum, ez egy folyamatosság volt. Tehát nem volt az, hogy most valami teljesen más kezdődött, hanem hogy folyamatosan, ahogy egyre több önreflexiót tudtunk tenni, egyre jobban észrevettük a saját működésünket, a saját hibáinkat, az emberek működését elkezdtük figyelni, megfogalmaztunk dolgokat. Egy szóval, ahogy a mentálhigiéné mind a gyakorlatban, tehát az önismeretben, mind pedig az elméletben, hogy tudtuk, hogy ez vagy az a lelkipásztori helyzet ebbe vagy abban a lelkipásztori helyzetben hogyan is kell cselekedni. Ez valahogy párhuzamosan fejlődött. Én azt mondanám, hogy nekem a legmeghatározóbb élményeim vagy aha élményeim leginkább a szemináriumban voltak. Már ott voltak olyan képzőink vagy olyan nevelők a későbbi mentálhigiénés tanáraink közül, akikhez szabadidőben kijártunk, és a különböző helyzetekre egy kicsit közösen ránéztünk, és akkor volt az, hogy elementáris erővel és az újdonság erejével hatott rám, hogy mennyivel mélyebb találkozások lehetségesek, mennyivel mélyebb megértés lehetséges, hogyha ez a mentálhigiénés többlettudás megvan valakiben.
És amikor gyóntatsz, akkor hogy gyóntatsz? Mert vannak különböző módszertanok, vagy van, aki így beszélget, van, aki ezt a hagyományos módot használja. Hogyha így van egy ilyen tapasztalatod, hogy egy ilyen mentálhigiénés beszélgetés, az mennyire mély találkozás tud lenni. Nekem van az a tapasztalatom, amikor egy gyónás ilyen nagyon személytelen, amikor egyszerűen csak beülünk a Ferenciek terén egy gyors instant gyónásra, és van olyan is, amikor valaki tényleg időt szánt. Szóval, hogy így ezt te hogyan oldod meg, vagy hogyan?
Talán a mondok egy meglepőt. Most nekem az ugrott elő, ahogy ezt kérdezted, hogy nagyon sokszor van, hogy mély élettörténeti beszélgetések esetén is bizonyos dolgokat az emberek nem mondanak el, visszatartanak. Ez azt jelenti, hogy nem érzik elérkezettnek az időt, vagy a bizalmat elég intenzívnek ahhoz, hogy beszéljenek erről. Tehát, hogy egy mély beszélgetés az csak bizonyos szempontból lehet mély, és más szempontokból meg nem mély, vagy nem létező, hogy többször volt olyan, hogy bizonyos témák egyszerűen nem kerültek elő, annak ellenére, hogy az elfogadás és a megértésnek a légköre talán én azt hittem, hogy evidens volt, de másnál meg nem. Van olyan is, hogy idővel később előkerülnek, és akkor eljött az a pillanat, amikor megérezte a bizalmat, és arra is gondolt, hogy akkor ezzel a pappal most megoszthatom ezt vagy azt a kérdést, vagy ezt vagy azt a problémát. Tehát egy kicsit a mentálos beszélgetésnek a mélysége az valahogy így, ahogy mondtam, tehát hogy elérhet személyesebb és nagyobb mélységet, érintődést, az is lehet, hogy kevésbé, tehát egy felszínesebb szinten folyik a beszélgetés. A gyónást azért én is külön szoktam kezelni, arra szoktam kérni az embereket, hogy ameddig szeretnék, és ameddig van beszélgetni való, addig beszélgessünk, és hagyjunk egy 5 percet arra, hogy a végén összefoglaljuk a gyónást. Ennek az a jelentősége, hogy a bűnökről nem csak beszélgetünk, nem csak jót beszélgetünk, nem csak egy nagyot beszélgetünk a bűnökről, hanem hogy kifejezzük, hogy ezeket és ezeket a bűnöket, amelyeket én elkövettem, most megbánom, és azt kérem, hogy Isten bocsásson meg. Ez egy más dolog, mint hogyha csak fontolgatunk és beszélgetünk, mérlegelünk dolgokról. Tehát ez kétfajta beszéd. Az egyik, az egy kicsit a megértést, a mélyebb megértést, a mélyebb reflexiót segíti, a másik pedig annak az összefoglalt megvallása, hogy szükségem van arra, hogy a jelen állapotában is, akármennyire is fejlettnek érzem a személyiségemet, hogy ha Isten elé állok, hogy megfogalmazzam, hogy ebben és ezekben a dolgokban nem vagyok megfelelő, nem tudok az Isten kegyelmének megfelelően cselekedni, és ezeket a tetteket megbánom, és Istennek az irgalmáért imádkozom, és ez talán itt ebben a részében a beszélgetésnek az kifejeződik, hogy ami a gyónásnak a lényege, másikban pedig talán a lelkivezetés, vagy annak a vezetésnek a folyamatossága, amiben egy-egy hívő, akivel ezt a beszélgetést folytatom, a saját útját tudja járni.
Neked van olyan élményed, olyan gyónás élményed, ami nagyon-nagyon meghatározó volt?
Érdekes, hogy azt mondanám, hogy azok a gyónás élmények, amik tehát meghatározók voltak, azok nem a hosszan beszélgetés, tehát hogy valójában akár a Ferenciek típusú rövid, összefoglalt gyónások, azok között voltak talán olyanok, amik azt hiszem, hogy mélyebb változás, vagy mélyebb megrendülést hoztak, vagy a megrendülés következtében valahogy a felismerést és Isten kegyelmének a megtapasztalását erősebben át tudtam élni. Azt mondanám, hogy ebben nincs, az én tapasztalatom szerint ebben nincs minőségi különbség. Nekem is évekkel utána sokszor visszajeleznek olyan mondatokat, vagy olyan helyzetet, amire annak akkorin már nem is emlékszem, de elmondják, hogy az mennyit változtatott, vagy mi az, amiben segítette, hogy megértsenek bizonyos helyzetet, vagy önmaguknak a helyzetét. Tehát az érzésem, vagy az a benyomásom, hogy az erősebb változásokat, az erősebb megsejtéseit az embernek, amikhez utána később is visszatér és ragaszkodik, azok lehetnek pillanatnyi történések, és valószínűleg ezek ilyen pillanatnyi beszélgetés helyzetekben vannak elrejtve, és ott szólít meg ezek által az Isten.
És volt olyan, hogy mondjuk egy ilyen nagyobb krízisben az Isten kapcsolatodban kellett gyóntatni, és hogy valahogy azt közvetíteni, hogy az Isten irgalmas, vagy az Isten jó, hogy ebben volt ilyen nehéz állapot, vagy volt ilyen tapasztalatod?
Azt hiszem, hogy ebben nekem nagyon fontos tudás, hogy az én lelki állapotom, és az, hogy tudok-e kegyelmet közvetíteni szentségileg, ez bizonyos értelemben, ezt most erőset fog mondani, nem függ össze. Tehát attól, hogy én a kegyelem állapotában vagyok, vagy nem, attól nem függ az, hogy én azoknak, akik hittel és mély Istenre figyeléssel kérik egy szentségnek a felvételét, én ezt a szentségi kegyelmet tudom nekik közvetíteni. Ez megszabadított attól, hogy amikor egy nehezebb időszakon mentem át, és mélyebben voltam, vagy ha ez a tudás nem lett volna meg bennem, akkor akár el is úszhatott volna bennem egy életközepi krízisben, hogy most sajnálom önmagam, hogy most ugyanannyi van előre, mint hátra, és micsoda szomorúság, semmi, mindig minden ugyanaz, és milyen szörnyű ez az egész. Tehát, hogy ez az érzés ebben az időszakban elhatalmasodott volna rajtam, hogyha még azzal párosul, hogy ráadásul most még az embereknek se tudok segíteni, de hogy valahogy, ilyenkor mindig azt mondtam, hogy amikor az embereknek valamilyen szolgálatot végzek, akkor Isten arra küldött, hogy ezt megtegyem, a legnagyobb jó indulattal és rájuk figyeléssel én erre készen vagyok, és ezt megcselekszem, függetlenül attól, hogy én éppen most nagyon jól érzem magam, vagy nem, érzem a lelki békét, vagy nem, vagy hogy át tudom élni Istennek ilyen vagy olyan módon a jelenlétét, vagy nem. És ezért, tehát, és ezt amúgy is tényleg fontosnak tartom, hogy egy ilyen végső bencsvárként egyrészt megszabadít attól, hogy nagyon beleéljem magam, és nagyon világvége hangulatokat és érzéseket éljek át, és hogy én már semmire se nem vagyok jó, mert hogy pontosan ez a tanítása a szentségek közvetítéséről az egyháznak, az pontosan azt fejezi ki, hogy attól még, hogy én gyöngébb vagyok, Istennek a kegyelme ugyanazzal az erővel áramolhat ahhoz a hívőhöz, aki ezt hittel kéri.
Csak visszakanyarodva, amit mondtál, akkor volt ilyen életközepi krízis?
Azt mondanám, hogy volt, de az az érdekes benne, hogy se az elejét nem tudom, se a végét. Tehát, hogy ez egy olyan... Most divatosan azt mondanák, hogy ez egy ilyen depresszív időszak volt, de hogyha meg kellene kérdezni az embereket, hogy láttak-e rajta ilyen depresszív időszakot, szerintem azt mondanák, hogy nem látták. Tehát, hogy egy ilyen... De én emlékszem rá, hogy volt egy időszak, amikor úgy... Jaj, most úgy azt mondanám, hogy abban nyilatkozott meg, hogy nem tudtam igazán örülni, tehát nem volt bennem igazán olyan kitartóan az az öröm vagy bizalom, hanem úgy olyan egyformán éreztem magam olyan semmilyennek, de még egyszer mondom, tehát hogy ez egy kicsit úgy a fű alatt történt meg, de tudom, hogy legalább egy fél évig ez így nehézséget jelentett nekem, de hál' Istennek ezen azóta egy jó pár éve már átverekedtem magam, és ahogy még egyszer mondtam, hogy nem is nagyon emlékszem, hogy valaki visszajelezte volna, hogy atya, most mitől vagy ilyen szomorú, vagy mitől vagy fél éve ilyen szomorú, mert valójában az emberek szolgálatában, amennyire lehetett, ott másfajta viszonyulással voltam úgy, hogy rájuk figyeltem, nem önmagamra.
Arról még kevés szó esett, hogy te itt ugye plébános vagy Jálon, hogy mi az, ami, igen, milyen jó gyakorlatok vannak, mi az, ami így működik, mert ez erről így tök jó mindig hallani, mert minden plébáni egy kicsit más, és hogy vannak tényleg nagyon jó gyakorlatok.
Amit először mindig elmondok a gyáli hívekről, hogy én még ilyen szépen szívből éneklő közösséggel nem találkoztam. Annyira fantasztikus megélni azt, hogy tényleg együtt mozgunk a liturgiában, annyira szívvel, lélekkel énekelnek a hívek, hogy nem tudom, ezt nem tudom megszokni, ez mindig újra és újra örömet okoz. Megtanították őket, hogy az ő aktivitásuk is fontos, ha úgy tetszik, és hogy ez nekem nagy örömöm. Az, hogy két hitoktatóval, az egyháztanács tagokkal hogyan készítjük elő az alkalmakat, hogy mik azok, amik vannak, van egy családos hittancsoport, ők velük most családos miséket ünneplünk egyszer egy hónapban, van egy felnőtt, egy idősebb felnőttekből való hittancsoport, vannak az ifjúsági csoportok, amiket a hitoktatók visznek, és esetleg különböző alkalmak, amik az ünnepek közelén, vagy az ünnepek közelettén egyik-másik szertartást, ami az elkövetkezendő liturgiában szerepelni fog, ezeket egy húsvéti lakoma felidézésével például a közösséggel is megünnepelnek a fiatalok a hitoktatóval. Van egy olyan rózsafüzér csoportunk, ami a Covid alatt alakult, és a Covid alatt került fel a Messengerre, és onnantól fogva folyamatosan a mai napig minden egyes nap együtt be lehet kapcsolódni, és lehet velük együtt imádkozni a rózsafüzért. Nagyon sok ilyen apró mozdulat jelzi nekem, hogy a közösségben van életerő. A másik viszont, amit hangsúlyoznék, és ami szerintem az egyház kormányzásban is lehet, hogy jobban kéne rá reflektálni, hogy igazából az embereknek inkább lakóhelye van, nem otthona, és nem egy helyhez kötött közösség, akik rám vannak bízva. Az emberek jönnek-mennek, nem ugyanazokat az arcokat látom vasárnapról vasárnapra, és ez nem azt jelenti, hogy nem járnak templomba, hanem azt jelenti, hogy máshol vannak templomba. Azt jelenti, hogy valahogy ezt a helyzetet, hogy kevésbé egy plébániához kötődően, inkább, mint ahogy korábban, vagy Budapesten ez már gyakorlat, hogy ott is megszokják a plébánosok, hogy két villamos megállóval odébb van egy másik templom, és lehet, hogyha réteg ajánlatokat, vagy réteg programokat kínálnak, akkor amoda fognak menni. Tehát, hogy ez nekünk még itt a Budapesten kívül talán újabb, talán még ezzel kapcsolatban sok reflexió kell, hogy hogyan kell azt csinálni, hogy lehetséges, hogy az én plébániám bizonyos témákra vagy bizonyos alkalmakra fogékonyabb, és a szomszéd plébánia pedig más dolgokat ügyesebben csinál, mint mi, de hogy ebben nincsen semmi gond, hanem hogy egyszerűen a mobilitás miatt, azzal, hogy az emberek néhány perc alatt több kilométerre odébb egy másik közösséget fel tudnak keresni, ezzel a lehetőséget inkább talán tudatosítani kéne, akár egyházmegye közi tudatossággal is, azzal is, hogy a különböző egyházmegyék, ha határosak egymással, akkor is, és hogy ebben ne ellenséget lássuk, ebben ne irigykedjünk egymásra, hanem az embereknek a jobb lelkipásztori szolgálatát azáltal tudjuk végbevinni, hogy nálam itt egy ilyenfajta ajánlat és lehetőség van, míg a szomszéd plébánián pedig valami más.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, vagy mi voltunk itt veled, és hamarosan folytatjuk.
Nagyon köszönjük, Béla atya, hogy beszélgethettünk veled.
Hát én is köszönöm, és örültem nektek, és üdvözlöm a hallgatókat.